Miről volt szó? Passebri Royce a kút az út közepén. A kút körül pedig van négy L-alakú saroggerenda, ilyen saroggerendák. És ez mire jó? Arra, hogy amikor a zarándokok mennek föl Jeruzsálembe, akkor elérkezik a szombat, szeretnék megitatni az állataikat, a kút az egy magánterületnek számít, a körülötte levő út viszont az közterület. Mit lehet csinálni? A körülötte levő utat, vagy az körülötte lévő területből kivágunk virtuálisan egy részt, és ezzel a négy L-alakú gerendával, ezzel a négy L-alakú gerendával egy magánterületté varázsoljuk a kút körülötti területet. És ezzel megoldjuk ezt a problémát, mert akkor, amikor kihúzzuk a vizet a kútból, és lerakjuk a területen a kút körül, akkor magánterületről magánterületre tesszük a vizet. De ez egy különleges engedmény, amit csak és kizárólag a kútnál hagytak jóvá a bölcsek, azért, hogy a víz szükségletét ki tudják elégíteni az állatoknak a zarándokok. De általánosan véve ez a megoldás, amikor csak a sarkokra teszek négy falkezdeményt, tulajdonképpen ezekkel a L alakú gerendákkal mind a négy irányba két oldalról megkezdem a falat, ez nem tekinthető falnak, és nem tekinthető kerítésnek, és ezért egy normál esetben ezt nem tekintjük falnak, és nem tekintjük kerítésnek. De a kút esetén egy ilyen egyedi engedményt tettek a bölcsek. Most a következő a kérdés, hogyha már tettük egy ilyen engedményt a bölcsek, akkor mi van akkor, hogyha ebbe a magánterületbe, amit így létrehozunk a kút körül, belóg egy valódi magánterület? Ugye arról beszélünk, hogy van ez a négy sarkon, ez a négy L-alakú gerenda, és egyik oldalról belóg egy ilyen sikátorszerűség a kút körüli területre, és akkor az a kérdés, hogy szabad-e ilyenkor az egyik területről a másikra vinni? Hogy értsétek, miről van szó, mutatom nektek a rajzon. Ugye, itt látszik nagyon jól, a kút körül itt van a négy L-alakú gerenda, és ebbe a területbe belóg a magánterület. Kérdés az, hogy a kút körülötti területből szabad-e vinnem a magánterületre? És ugyanígy fordítva, lehet-e éruvot csinálni a kettő között? Ez lesz a kérdésünk. Bóban mindjárt a tocáli. Volt a helyzet, hogy tényleg... Akkor az a kérdés, hogy ilyenkor lehet-e az egyik területről a másikra vinni, és kell-e, vagy lehet-e egyáltalán éruvot csinálni? Ez az első kérdés, amivel most foglalkozni fogunk. Bom, mi rábáj, mi ráv, mi rába, hacérsodra is a nichnasz le béna pászin. Mávú, le táltalmitő ichal béna pászin, ami béna péna pászin lesz, hogy ha van egy udvar, egy kert, aminek a kicsúcsosodó vége, ahogy az előbb láttuk a rajzon, belóg a kút körül létrehozott virtuális magánterület területére, akkor szabad-e a kút körüli területről erre az udvarra, vagy az udvarról erre a területre vinni? Amelé, mutar. Azt mondta neki, mi volt a válasz? Ez szabad. Szabad ezt csinálni, és nem is kell különben éruvot csinálni a kettő közül, mert ugye a kettő között, ugye általában van két magánterület, akkor két magánterület között az egyikről a másikról az egyikre lehet vinni, a tórai törvény szerint. Amíg azt mondták, hogy csináljunk egy éruvot, és kössük össze a kettőt. Miért? Mert két más-más tulajdonosa van. Ebben az esetben itt nincs két különálló tulajdonos, mert a kút körületi területnek nincs tulajdonosa, és ezért itt két magánterületről beszélünk, és az egyik magánterületről lehet vinni a másik magánterületre, és még csak éruvot sem kell csinálni. Igen ám, de mi a helyzet akkor, hogyha nem egy udvarnak a kicsúcsosodó vége nyúlik be a kút körülötti területre, hanem két udvarnak a kicsúcsosodó vége. Ezt is nehéz lesz elképzelni, hogy megmutassam. Akkor megmutatom a rajzon. Látjátok, hogy itt van a kút körülötti terület, és most már nem egy udvar nyúlik bele, hanem két udvar nyúlik bele. Ugye a két udvarnak a vége benyúlik a területre, akkor a kérdés az, szabad-e vinnem az egyik udvarról a kút körülötti területre, és a kút körülötti területről a másik udvarra, és ugyanígy fordítva. Steinmai, mi a helyzet, hogy a két udvar vége nyúlik be a kút körülötti területre? Amen lei asszur, erre azt mondta neki Rava, ez már tilos. Ugye, ami azt jelenti, hogy miért tilos? Azért tilos, mert ugye nincs éruv a kettő között ebben az esetben. Tehát úgy van ez a két, úgy lóg be a két udvarnak a feje a kút körülötti területre, hogy a két udvar között amúgy nincs éruv, és azt hinném, hogy éruv nélkül is lehet így vinni az egyik területről a másikra. Amara funa stáim a szűnén a filu ervu, sem a jajmru, zéra sem a jajmru, éruv maile béna pászim. A funa ehhez még hozzátette, hogy valójában még akkor is tilos így az egyik udvarról a másikra vinni, hogyha amúgy a két udvar között van éruv, de nem az éruvon keresztül viszem, hanem a kút körülötti területen keresztül viszem. Hogy értsétek, mit mondott Rav Huna, akkor megint visszatérünk a rajzhoz. De ugye itt van két udvar. A két udvar között van egy bejárat itt, egy átjárás. Tehát, hogyha ez nem, ha nem lenne az átjárás az udvar a kút körülötti területen keresztül, akkor is meg lenne az átjárás, és ők csináltak is egy éruvot egymás közt. Mit mond Rav Huna? Hogy még ennek dacára is tilos ezen a kút körülötti területen keresztül vinni az egyik udvarral a másikra, mert aki itt áll, az nem tudja, nem látja ezt a bejáratot a két udvar között, ami hátrébb van, és azt hinné, hogy a udvar körülötti területen, ezen a nagyon gyenge eszközökkel létrehozott magánterületen lehet éruvot csinálni, és ezért viszik az egyik udvarról a másik udvarra a dolgokat. Ő nem látja, hogy itt a kettő között van egy átjárás. Ezt mondja Rav Huna. Nem mindenki ért egyet ezzel. Rave amár érvú, Rave azt mondja, hogy ha érvú, ha van amúgy éruv, nem ezen a területen keresztül, hanem egy másik átjárón keresztül van éruv, és összekötötték a két területet, akkor ezen az úton is lehet vinni. És nem tartunk attól, hogy valaki majd távolról nézve azt fogja hinni, hogy a kút körülötti nagyon gyenge feltételekkel létrehozott magánterületen keresztül hoztak létre egy éruvot, és ez egy probléma. Ettől nem tartok. Ha ők amúgy létrehoztak egy éruvot a két udvar között, akkor nem tartok attól, hogy valaki, aki kívülről nézi, nem látja, hogy az éruv az nem az kút körülötti területre hagyatkozik, és ezért ez így rendben van. Amelie Abaye Rave, Tanya de Messiah Lachera. Abaye azt mondja, hogy szerintem Ravennak igaza van. Miért? Mert a következőt tanultuk. Hatszer se röj se echad nichnasz le béna pászim, mutta le táltami töjch le béna pászim le töjch, ava stájnba medvan ima murim se löj érvú. Ával érvú mutarim. Van egy brájta, ami látszólag konkrétan ezt az esetet veszi végig. És a következőt mondja. Ha van egy udvar, aminek a kicsúcsosodó vége bejárata belelóg a kút körülött létrehozott virtuális területbe, akkor lehet vinni a területről az udvarra, és az udvarról a területre, ahogy mi is tanultuk. Mi van akkor, hogyha két terület jön be, ment be a kút körüli területre, akkor ha az egyik udvarról a kút körülti területre, a hatszerről a Bein Pászébi Rajz, az udvarról a kút körülti területre, és a kút körülti területről az udvarra tilos vinni. Kivétel, ha éruvat csináltak. Akkor ha éruvat csináltak, akkor ezek szerint rendben vagyunk. Akkor pontosan azt mondja, amit Rava mond. Rav Huna mit fog erre mondani? Rav Huna azt mondta, hogy ha még csináltak éruvat, akkor is tilos. Tehát itt egy-egy egyértelmű beállta, hogyha csináltak éluvot, akkor az nem tilos. Mit mondott erre a funa? Azt mondja, nem. Ez egy másik esetről beszél. Ez arról az esetről beszél, amikor nem csak hátul van egy átjáró a két udvar között, hanem elől is van egy átjáró a két udvar között, mielőtt még rányílna a kút közülötti területre. És ez az átjárás, ez látszik kívülről is. Ezért senki nem fogja azt gondolni, hogy valójában csak a kút körülötti területen keresztül csinálták az éruvot, mint ahogy itt van az előző rajzon. Mindenki érteni fogja, hogy amúgy van a két udvar között egy önálló bejárat is, és ezért ebben az esetben, ha a két udvar között csináltak éruvot, akkor ki lehet hozni a kút körülötti területre, és onnan vissza is lehet menni, és vissza is lehet vinni. És ezzel magyarázza Rav Huna ezt az esetet. Oké, akkor ezt a kérdést tisztáztuk. Érdekesnek akartam mondani, hogy ugye az ritka, hogy a vilniuszi Talmudban, a vilnai nyomtatásban, amit az eredeti nyomtatása és az első tulajdonképpen nagyon elterjedt nyomtatása 1500-as években a Talmudnak, ott ritka, hogy legyenek rajzok. Hanem általában Rási azt szóval szoktam magyarázni. Az Éruvin traktátusban vannak rajzok, mert annyira bonyolult elképzelni és leírni szóban, hogy miről van szó, a különböző variációkról, ezért időre vannak rajzok. És itt például van egy nagyon komplikált rajz, amit most már itt felszépítettek, de csak nézzétek meg az eredeti DAF kinézetén, a Rási itt csinált egy rajzot, hogy értsük, hogy itt van a kút és a kút körülötti terület, és itt van ez az udvar, és az udvarok között is van egy átjárás. Csak érdekes, hogy ez általában ezek a rajzok, ezek inkább a modern ilyen Talmud nyomásokban vannak, de itt olyan bonyolult volt, hogy még az 500 évvel ezelőtt is szükség volt egy rajzra. Oké. Új kérdéssel állt elő a bája. Itt most a bája kérdez Rabától egy pár kérdés, és most egy új kérdése van. A következő a kérdés. Ugye létrehoztuk a kút körül ezt a területet, a négy sarkán, a négy L-alakú gerendával, és ezzel egy Susza Jachid, egy magánterületet csináltunk a kút körül. Mi volt ennek az egész engedménynek a lényege, hogy ki lehessen húzni a vizet a kútból, és az állatok tudjanak inni a vízből? A kérdés az az, hogy mi van akkor, ha Sábeszkor kiszáradt a kút? Akkor ez a magánterület, ami amúgy nagyon engedményekkel árán lett magánterület, ez továbbra is magánterület marad, vagy ha kiszáradt a kút, akkor már nincs víz, akkor ezeket az engedményeket már nem hagyjuk jóvá, és ezért ez már nem számít magánterületnek. Emlékeztek, volt tegnap előtt hasonló kérdésünk, amikor bizonyos feltételek rendezkezésre álltak a szombat bejövetelekor, de megváltozott a helyzet szombaton, akkor mit tekintek, azt, ami most van, vagy azt, ami a szombat bejövetelekor volt? És ehhez hasonló ez a kérdés is. Amar lei klum nászesz mechica ele bisvil a máim. Máim einká mechica einká, de azt mondta neki rába. Figyelj, az egész, hogy ezeket az L-alakú gerendákat, ezeket egy jóra való kerítésnek tekintem, az csak is azért van, mert ott van a víz. Ha nincs ott a víz, akkor ezek már nem kerítés. Nem számítanak kerítésnek. És ezért ebben az esetben, amikor kiszáradt a kút, nincs miről beszélni, ezek már nem kerítések, és megszűnt az egésznek a feltétele, és ezért megszűnik ez a terület, a kút körüli terület megszűnik Susza Jachidnak lenni. Baj rávin, javsú, máj be sábesz, baj be sábesz, máu. Erre bonyolódik most a kérdés. Azt mondja, jó, akkor tisztáztuk, mi van akkor, ha kiszáradt a kút? Mi van akkor, hogyha amikor bejött a sábesz, akkor a kútban volt víz? Közben nagyon meleg volt, és kiszáradt a kút. De szombat délután megint megeredt az eső, és megint megtelt a kút. Akkor ilyenkor mi van? Amelé a bája, erre a bája a következőt mondta neki. Jófsúbe sábesz lajti bajlak, de baj mi nejde már, pasit lida asszur. Az, hogyha kiszáradt a kút simán, amikor bejött a szombat, akkor volt a kútban víz. A szombat alatt kiszáradt a kút. Ilyenkor mi van? Ezzel kapcsolatban nincs kérdés. Miért? Mert az előbb már mondtuk, hogy én megkérdeztem a mestert, Rabát, és Rabá azt mondta, hogy az egész dolog az csak a víz miatt van, a kiszáradt a víz, nincs vele beszélni, megszűnik az engedmény. Tehát ezzel kapcsolatban nincs kérdés. Bó, nami lojti bajlak, de hávelé mechica a szújjabe sábesz, vagy tánja kol mechica a szújjabe sábesz, bénybe segélyek, bénybe mézit, bénybe ajnesz, bénybe racon, és ma mechica. Akkor milyen kérdésed maradt, Csak azzal kapcsolatban maradt kérdésed, hogyha volt benne víz a szombat bejövetelekor, kiszáradt a kút a szombat alatt, és újra megtelt vízzel szombaton, akkor mi a helyzet? Én azt mondom neked, hogy ez rendben van. Miért? Mert van egy olyan törvény, hogy egy olyan kerítés, amit a szombaton csináltak, az kerítésnek számít. Magyarul. Hogyha van egy terület, ami mondjuk közterületnek számít, és valamilyen módon a szombat alatt létrejött egy kerítés azon a területen, mondjuk ez lehet akár egy természeti csapás révén, oda beütött a ménkű, beütött a villám, és lett egy nagy kráter, és akkor az olyan, mintha lenne körbe egy fala, de lehet akár bemézid, hogy valaki szándékosan csinált egy falat, odajött és kirakott egy kerítést. Akkor ilyenkor, amikor ránézek arra a területre, akkor megfelel teljesen elő Susza Jachid a magánterület feltételeinek. Akkor ezt elfogadom-e kerítésnek, vagy sem? Mit mond a Brájta? Igen, bármilyen módon jött létre a kerítés, az a kerítés, az kerítés, akkor is a Sábeszkor jött létre, és ezért a Susza Jachidnak számít, magánterületnek számít. A mi esetünk, amikor van egy gyenge kerítés, ugye, mert ez nem egy igazi kerítés, hanem csak azért tekintjük kerítésnek, mert az vizet akarjuk, hogy az állatok ihassák a kútból, stb. De ez az engedmény előfeltétel, hogy ott van a víz, az megszűnt, majd újra létrejött, akkor az olyan, mintha újra létrejött volna egy kerítés. És mit mondtunk? A kerítés, ami Sábeszkor jön létre, az kerítés. Akkor így megvan a válasz. Magyarul, ha kiszáradt a kút Sábeszkor, akkor megszűnt az engedmény. Ha újra megtelt vízzel a kút Sábeszkor, akkor létrejött az engedmény, mert létrejött az az előfeltétel, ami miatt ezeket az elalakú gerendákat kerítésnek tekintem. Ez pontosan ugyanolyan, mint amiről azt tanultuk, amikor létrejön egy kerítés, akkor a kerítés, akkor is, hogy a Sábeszkor jött létre. Mert láv, itt már a laam, Aran Nachman, lojsonu ellen lizrojk, ával a táltel loj. Azt kérdezi a Talmud, oké. De Rav Nachman ezzel a törvénnyel kapcsolatban, amikor azt mondtuk, hogy ha létrejött egy kerítés Sábeszkor, akkor az kerítésnek tekintem, azt mondta, hogy ezt milyen szempontból tekintem kerítésnek. Csak abban a szempontban, hogyha közterületről mondjuk átdobok valamit erre a magánterületre, ami körül a kerítés Sábeszkor jött létre, akkor az áldozatot kell hoznom. Mert úgy tekintjük, hogy közterületről magánterületre vittem. De arra ő se gondolt, hogy ő azt mondja, hogy ez nem arra vonatkozik, hogy lehetne vinni azon a területen, mert ami körbe lett kerítve Sábeszkor, mert az magánterület. Szerintem, hogy a szigorúság szempontjából kerítésnek tekintem, de engedmény szempontjából nem tekintem kerítésnek. Azt mondja, a Talmud, igen, de mire mondta ezt Rav Nachman? Csak arra, amikor valaki szándékosan hozott létre egy kerítés Sábeszkor, ami tilos, ugye, mert az építésnek számít. És ezért megbüntetjük, és azt mondjuk, hogy a kerítésed kerítés abból a szempontból, hogyha átviszel a közszertről ide valamit, akkor az a szombatszegésnek számít, de abból a szempontból nem, hogy létrehoztál egy magánterületet, és azon belül vihetnél. De hogyha nem szándékosan jött létre a kerítés, hanem mondjuk egy természeti csapás miatt, azért az előbb mondtuk, vagy mint például a mi esetünkben, amikor úgy jött létre idézőjelben a kerítés, hogy újra megtelt a kút vízzel, akkor azt kerítésnek számítjuk minden szempontból, és nem csak a szigorúság lehumra, a szigorúság szempontjából. Most ennek kapcsán, akkor ezek szerint a kerítés, amit kerítésnek tekintünk a kút körül, az hiába nem egy valódi kerítés, mert igazából csak egy kerítés kezdeménnyel van dolgunk, az, hogy vannak a négy sarkon négy ellalakú gerenda, ami mindegyik egy tulajdonképpen egy fal kezdemény minden irányban. A kérdés az, hogy akkor ezek szerint ezt teljesen magánterületnek tekintjük, ami a kút körül van, ez a virtuális magánterület. És ennek kapcsán azt mondta Rebbe Lazar. Omar Rebbe Lazar, az öjnek lebén pászébén rajz, hájf. Ha valaki kint áll azon a területen kívül, amit körbevesz, ami meg van jelölve ezzel a négy sarokgerend, elalakú sarokgerendával, és átdob valamit erre a területre, az hájf, az kell, hogy hozzon egy áldozatot, mert Szombatot Szeged a köztemetről a magánteletre dobott valamit. Azt mondta, hogy mi ebben a hidus, mi az újdonság ebben? Mi ebben az a hidus? Amely lép sita? Így láv meg hicehi, helyem is nem állsz. Ha nem tekinteném ezeket kerítésnek, akkor hogyan lehetne megengedni, hogy ezeken belül ki lehessen meríteni a vizet, és oda lehessen adni az állatoknak? Természetesen, hogy ez magántelet, tehát hogyha a köztetről ide átdobok valamit, akkor természetes, hogy hájav hátosz, hogy kell áldozatot hozni, ahogy szombatszegésnek számít. Azt mondja a Talmud, lojcriha, de aved kein pászegbiro, ezbős uszerámi, mizarak lesz, hogy a hájav. Mire mondta Rabbi Lazar ezt? Nem arra, amikor a kutat vettem körül ezzel. Amikor csak felállítottam négy elalakú gerendát négy sarokban, a közterületen, kút nélkül, akkor természetesen rabinikus szempontból ezen a területen nem vihetek, hozhatok. De a Tóra szempontjából, a tórai törvény szempontjából egy kerítés kezdemény az kerítés. És ezért mondta Rabbi Lazar, hogy ha valaki oda dob valamit, a közszeretről akkor az áldozatot kell, hogy hozzon, mert a tórai szempontból nézve, a tórai törvény szempontjából nézve megszegte a közszeretről magán a területre vivés tilalmát. Azt mondta, hogy oké, és ebben mi az újdonság? Ez is ért teljesen világos. Ha nem, mi psita? Így lávd be állom, hogy hiccehigávé baj, helyi ha nem lenne igaz, hogy a tóra törvénye szerint ezek a elalakú kerítés kezdemények, ezek kerítésnek számítanak, akkor a rabbik nem engedhették volna meg, hogy amikor kút körül rakom, akkor tényleg kerítésnek tekintsem őket. A rabbiknak nincs olyan felhatalmazás, hogy olyasmit megengedjenek, amit a Tóra nem enged meg. Az, hogy általában nem fogadom el kerítésnek a kerítés kezdeményt, az csak egy rabbinikus tilalom. A Tóra szerint az mindenképp kerítés. Ha nem lenne így, akkor a rabbik nem mondhatták volna azt, hogy a kút körülötti területnél ezt megengedem. Tehát, hogyha ezt felállítom nem a kút körül, akkor is a Tóra törvénye szerint ez magánterület. Tehát, hogyha oda átdobok valamit a közteletről, akkor megszegtem a szombatot. Lajcriha, áfal gáv, neka baj verábi. Azt mondtam, hogy jogos. De miért mondtuk mégis? Azért, mert arról az esetről beszélünk, amikor nem egyszerűen egy közteleten állítottam föl ezt a négy elgerendát, ahol nincs kút, és közterület van, hanem egy olyan közterületen, ami nagyon sokan mennek át. Folyamatosan átmennek a négy gerenda között. Michael Mashmanon, de laj asszú rábi, mi vátlami hicaca. És azt akarom ezzel kihangsúlyozni, hogy hiába mennek keresztül rajta sokan nap, mint nap, attól még, hogy sokan keresztül mennek rajta, nem érvénytelenítik a kerítést. Ezt a virtuális kerítést, aminek ami ezzel a négy elgerendával jön létre. Abból a szempontból nem érvénytelenítik, hogy ez továbbra is abból a szempontból magánteletnek számít, hogyha a közteret egy másik pontján ide átdobok valamit, akkor az szombatszegés. Azt mondja Talmud, oké, ez jogos. Ha amár Rabbi Lazar hádazimna, de ezt már egy másik helyen Rabbi Lazar mondta, de ná, Rabbi Judai, mert imma iszad a lehossz rám, mert szávtak, hogy szal kellene lesz adni, ha hamimeimrén, én egy szarik, Rabbi Jéhe Rabbi Lazar, amire te váljuk, kánoi diák, a kölyökön sem mechicesz. Hol tanultuk ezt? Majd holnap után fogjuk tanulni egy misnában, hogyha van a kút, és a kút körül létrehoznak ezzel a négy elgerendával létrehoznak egy virtuális magánterületet, akkor azt mondja a misna, hogy az első vélemény szerint, hogyha ez egy olyan helyen van, ahol nagyon sokan mennek keresztül, akkor inkább húzza le ezt a virtuális területet arról a részről, amin sokan mennek keresztül, vagy hát nyilván a kutat nem tudja arrébb rakni, de azt a négyzetet, ami a kút körül van, azt mozgassa úgy el, hogy ne középen legyen a kút, hanem legyen egy kicsit oldalasabban, hogy itt át tudjanak menni az emberek. Ez volt az első vélemény, de a Júda vélemény, mert ha hamimányon én egyszerűen, és a bölcsek azt mondták, nem kell foglalkozni vele. Sokan mennek keresztül, semmi gond, és erre azt mondta Rabbi Lazar, hogy, és Rabbi Jajhanan nézett csak meg, ilyen ereje van ennek az virtuális kerítésnek, hogy hiába mennek rajta keresztül sokan, nem semmisítik meg, nem érvénytelenítik a kerítést. Mit látok? Ebből az egyszer már mondta, hogyha sokan mennek keresztül is ezen a virtuális kerítésen, a kerítés marad, akkor miért kéne ezt még egyszer mondani? Azt mondja, Talmud, íme haszam, hávam, mint a kán, Lőj szfirilej kemásmalon, kán lesz szfirilej. Azt mondja a Talmud, miért? Mert azt hittem, mehettem volna, ha csak ezt a referenciát nézem, hogy Rabbi Lazar nem a saját véleményét mondja, hanem a bölcseket magyarázza. És ezért kellett itt még egyszer elmondja, hogy innen tudjam, hogy ez az ő véleménye is, hogy ezek a kerítés, virtuális kerítés, ilyen jellegű virtuális kerítés nem érvénytelenődik azáltal, hogy sokan mennek keresztül rajta. Azt mondja a Talmud, ve léma ha ve lői bajla ha. Akkor azt mondja a Talmud, jó, de akkor még mindig lenne egy helyen elég lenne mondani. Mondja, hogy ez a saját véleménye, és akkor tudjuk, hogy általában is ez a vélemény. Azt mondja a Talmud, hádami klálka verte itt már, valójában egy helyen mondta, csak két helyen idézték, és ezért nem arról van szó, hogy fölöslegesen magyarázott. Ugye milyen érdekes? Most már az a problémája a Talmudnak, hogy valakinek van egy véleménye, azt miért kell, hogy kétszer mondja? Egyszer már mondta, már tudjuk. Ugye általában manapság, hogy valakinek van egy véleménye, minél többször elmondja, annál jobb. A Talmud időben úgy látszik, úgy tekintették, hogy valakinek van vélemény, azt mondja egyszer. És onnan már komolyan vesszük, és fogjuk tudni, hogy általában ez a vélemény. Nem kell sokszor meg elmondani ahhoz, hogy elhiggyük, hogy ez a véleménye. Érdekes. Oké. A Mishnában mit tanultunk? Hogy ez a 4L alakú gerenda, ami a kút körül van, beszéltünk róla, hogy ez milyen maximális távolságra lehet a kúttól, mi volt a minimum távolság, amitől lehet a kúttól. Ez a virtuális négyzet, amit létrehozok a kút körül, ez, ennek mi a minimális területe? És mit mondott a Talmud? Mit mondott a Mishna? Mishna azt mondta, hogy legalább annyi hely kell, hogy legyen, hogy egy tehén odaférjen a tehénnek, a testének a nagyobbik része és a feje, amikor iszik a itatóból, amibe kimerítettem a vizet a kútból. És erre mondtuk azt, ha jól emlékszem, hogy két áma, vagy két és fél áma. Körülbelül egy méter. Ennek kapcsán. Szóval hosszom, tanuljuk egy misnában majd a Éruvin traktátus végén. Jámaid adom brüsszusza rábin, vagy iste brüsszusza jachin, brüsszusza jachin, vagy iste brüsszusza rábin. Következő a eset. Én a közterületen állok, és van egy csap a magánterületen. Ihatok-e úgy a közterületen állva a magánterületen lévő csapból, hogy én a közterületen állok, és a fejemmel átnyúlok a magánterületre. Ugyanígy fordítva, a magánterületen állok, és a közterületen van egy csap, ihatok-e úgy, hogy a közterületen állok, és a magánterületre átnyújtom a fejemet. Mit mond erre a Mishna? Elaimként Machnis Röjse, mert Rubai Lemakamusa is. Csak akkor szabad, hogyha a testem nagyobbik része és a fejem az ott van, ahol a csap van, amiből iszok. Vehein begász. És ugyanez a helyzet a szőlőszüret idején a hogy mondják azt, amiben a szőlőt tapossák? Segítsetek, kérlek. Milyen ennek magyarul, ahol a amiben berakják a szület után a szőlőt, és tapossák benne, hogy kijöjjön belőle a must. Ugye az a törvény, hogy elvileg a termésből nem szabad ennem, addig nem szabad fogyasztanom, addig, amíg nem hoztam belőle mászert, tizedet vagy trumát. Ha viszont a szüret alatt vagyok, akkor a szüretnél még lehet fogyasztani, mert még nem vittem haza. Köszönöm szépen Jossinak és Katák, tehát a présről van szó. Tehát a prés, amikor a présből innék, és innám a mustot, akkor az még rendben van, mert az még nem számít úgy, hogy normál használat. De mikor van megengedve a présből igyak, akkor, hogyha a fejem és a testem nagyobb része a prés fölé lóg. Most akkor visszatérve a Sábeszhez, akkor a szombatnál mit látok, hogy egy embernél akkor számít, akkor van megengedve, hogy egyféle területen álljon, és a másik területen igyon, hogyha a teste és a feje az átlóg a másik területre. Oké, okay. Mi lesz a kérdés? Gábe adom, ha már bajra is verúbaj. Egy embernél akkor látjuk, hogy szükséges, hogy a teste és a feje, a testnek a nagyobbik része és a feje átlógjon a másik területre. Gábe paramiba innen a rassa verúbaj laj. Ugyanez a helyzete a tehénnel. A tehénnél is igaz az, hogy át kell, hogy lógjon a másik területre a testének a nagyobbik része és a feje. Azt mondja a Talmud, tisztázzuk a kérdést. Miről szól a kérdés? Kol héha de ka nakit manav, löj nakit la, löj ti bajlach, de bajra is vagy rúgom le gáv. Ki ti bajlach, héha de nakit manav, nakit la máj. Még egyszer, tehát ugye miről beszélünk? A tehén áll valahol, de egy területen. Én állok egy másik területen, és etetem a tehenet. Ahhoz, hogy etethessem a tehenet, ahhoz szükséges-e, hogy a tehénnek a feje és a testének nagyobbik része azon a területen legyen, azon a státuszú területen legyen, ahol én állok, vagy sem? Ugye? Az én esetemben mi volt az ember esetében, hogy én állok a területen, és a csap van a másik területen. És mit mondtunk, hogy nekem a fejem és a testem nagyobbik része a másik területen kell, hogy legyen. Különben miért? Nem beszéltünk, de az oka az nagyon egyszerű. Hogyha nem állok nagyobbik részemmel azon a területen, ahol iszom, akkor attól félünk, hogy mondjuk, hogyha ez egy pohár vagy valami más, azt be fogom hozni arra a másik területre. És ezért azon a területen kell, hogy álljak nagyobbik részben, ahol iszom. Akkor ugyanez a kérdés az állatnál. Ha az állatnak egy belóg a feje arra a területre, ahol én állok, és én etetem, vagy itatom, akkor az a probléma, hogy az állat visszahúzza a fejét, és én meg majd viszem utána az etetőt, amit tartok a kezemben, és óhatatlanul is át fogom vinni az egyik területről a másik területre az etetőt. És ezért mondja a Talmud. A kérdés ott, ahol nem csak az etetőt tartom kezemben, hanem fogom az állatot, ott nincs kérdés. Miért? Mert az állat meg akarna fordulni, vagy vissza akarna húzódni, akkor visszarántom az én területemre. Hol van kérdés inkább? A kérdés csak ott van, ahol csak az etetőt tartom, de az állatot nem tartom a kezembe. És az a kérdés, hogy ott szükséges-e, hogy az állat nagyobbik részben az én területemen legyen, vagy megengedett, hogy... Nem, még rosszul mondtam, bocsánat. Ha csak az edényt tartom, és az állatot nem tartom, akkor nem kérdés, hogy az állat nagyobbik részben az én területemen kell, hogy álljon. Miért? Mert mivel az állatot nem tartom, ezért nem fogom visszarántani, hogyha az állat elhúzza a fejét, hanem megyek majd utána is. Ezért, hogy ne fordulhasson elő, hogy átlépünk az egyik területre a másikra, ezért az állat nagyobbik részben azon a területen kell, hogy álljon, ahol én vagyok. Ha viszont fogom a fejét, és nem csak az etetőt, szükséges-e ugyanígy, hogy az állat... nagyobbik részben azon a területen álljon, ahol én, vagy elég, hogyha csak a feje belóg arra a területre. Azt mondja a Talmud, nézzük meg a mi esetünket. Tasmá, bilvád, saté, para, röjse, ve rúba, bifnim, ve sajszat. Májláv, de nakit la, ve nakit mana. Azt mondja a Talmud, mi esetünkben, amikor körbe van véve a kút körülötti terület 4 elgerendával, mit mondunk, hogy olyan mennyiségű területet kell kialakítani a kút körül, hogy az állat feje és a testének a nagyobbik része elférjen ott. Milyen esetről beszélünk feltehetően? Ahol tartom az edényt, és tartom az állatot is. És ennek dacára szükség van egy akkora területre, hogy az állat feje és a testének a nagyobbik része elférjen ezen a területen. Magyarul mit látok ebből? Hogy akkor is, amikor az állatot fogom, akkor is kell, hogy az állat ne csak a fejével, hanem a testek nagyobbik része azon a területen legyen, ahol én vagyok. Viszont amúgy egyáltalán biztos, hogy így van. Lehet, hogy ebben az esetben nem arról van szó, amikor fogom az állatot, hanem csak arról, amikor fogom az edényt, az állatot nem fogom, és ezért mondja azt, hogy szükséges, hogy akkor a terület, ahol elfér az állat, és az állat feje is nagyobbik részben. Azt mondja, oké. De ki nakit mana, velaj nakit la, misari. Azt mondja a Talmud, de nézzük meg egy másik esetet, amiből egyértelműen úgy tűnik, hogy hogy ha nem fogom az állatot, akkor nem is lehetne megengedni, hogy a kút körülötti területen egyen igyom. Még egyszer. A kérdés az volt, hogy ha nem fogom az állat, a kérdés az volt, hogy ha nem fogom az állatot, de fogom az edényt, akkor biztos, hogy az állat nagyobbik részben a területen kell, hogy legyen. Az a kérdés, hogy ha fogom az állatot és fogom az edényt, akkor is az kell, hogy a nagyobb részben az én területemen legyen. Erre mit próbáltunk mondani? Hogy a kút körületi terület kialakításának a szabályaiból látom, hogy mindenképp az állatnak nagyobbik részben az én területemen kell, hogy legyen. Azt mondja, Talmud nem, abból még nem látom miért, mert lehet, hogy a kút körületi terület kialakításánál úgy számoltunk, hogy az állatot is fogni fogom, és nem csak az edényt. Most a Talmud azt fogja mondani, de hát van egy másik brájta, amiből úgy tűnik, hogyha nem fogom az állatot, akkor egyáltalán nem szabad etetni. Nem csak van egy olyan előírás, hogy akkor etethetem csak, hogyha nagyobbik részben az én területemen állam, egyáltalán nem szabad etetni. Mi ez a brájt, amit tanultunk? De tánya, loje mále adom máim, mi hittem be sábesz lifné be hemtoni, be mále húbe sőfék, vagy hísa iszom el el. Azt mondja a Talmud, ne öntse ki az ember az itatóba a vizet, és az állat pedig onnan igyon. Bocsánat, rosszul mondtam. Ne fogjon egy vödör vizet az ember, és abból itassa az állatot, hanem öntse ki az itatóba, és abból igyon az állat. Most ebből elvileg úgy azt látjuk, hogy hogy arról szól a tör, ez a rájta, hogyha fogom a kezemben a vödröt, és az állat abból inna, de az állatot nem fogom, akkor egyáltalán nem szabad így itatni. Nem csak akkor nem szabad, hogyha nincsen nagyobbik részével azon a területen, ahol én vagyok, hanem egyáltalán nem szabad. És ezért mondja a brájta, hogy öntsem ki az itatóba, és az itatóból igyon az állat. Amikor már nem fogom se az itatót, se az állatot. Oké. Okay. Azt mondja, Talmud, nem itt egész más dologról van szó. Miről van szó? Ha itt már a bája, ha be éjbusza, én miért brősös rábunk, vagy elszület fachim, árba brőse, hogy nichnasz levén a pászin, zéra dilma, hazeléle éjbusz, de mi kállat vasz, kanál szúni, mint a lélen távla, be hádai, de kamápik, brősös rábunk, brősös rábunk. Ezt is kénytelen leszek megmutatni, mert rajz nélkül nem fogjátok érteni. Ez az esetünk. Van itt egy magánterület. Itt van egy kút, és körülötte a négy elalakú gerenda. Ami ugye akkor közte ez megint csak egy magánterület. A kettő között itt van egy közterület, de itt van egy itató. És az itató az ugyancsak magánterületnek számít. Mit mond Abáje, hogy itt erről van szó? Amikor kimerítem a kútból a vödröt, akkor ne vigyem oda az állathoz, hogy a boci közvetlen abból igyon, hanem öntsem ki az itatóba, és az itatóból igyon az állat. Miért? Mert ha kivinném a bocihoz közelítve a vödröt, akkor előfordulhatna, hogy közben észrevenném, hogy az itatóval van valami gond, leraknám a vödröt a földre, és akkor kivittem a magánteletről, ugye a kút körüli magánteletről egy közterületre a vödröt, ami tilos. Azt mondja a Talmud, ez nagyon, és magyarul ennek semmi köze nincs ahhoz, amiről eddig beszéltünk. Eddig milyen szempontból beszéltünk az állat itatásáról, etetéséről, hogy az állat feje, teste, be kell-e, hogy lógjon abba a teletbe, ahol én vagyok, vagy nem kell, hogy belógjon abba a teletbe, ami én vagyok. De itt nem erről van szó, ez nem ez a kérdés, hanem az a kérdés, hogy nehogy kivigyem a vödröt a közszeletre, és aztán lerakjam, és akkor kivittem magánteletről közszeletre a vödröt. Azt mondja a Talmud, hiba háj, gávna mim hájeb. De hát ebben az esetben nem is lehetne azt mondani, hogy én szombatszegést követtem el. Mert a szombatszegésnél, a vivés esetén, és minden esetben, melechesz machsevesz, tudatos szombatszegés kell. Most amikor én felemeltem itt a vödröt, nem volt még szándékom, hogy lerakjam a közterületen, hanem pillanat. Szóval, amikor leraktam a vödröt a közterületen, akkor még nem volt a fejemben, amikor felemeltem a magánterületen a vödröt, még nem volt a fejemben, hogy le fogom rakni a közterületen, és ezért ez miért probléma? Azt mondja, a Talmud, el a zimdim szákin leva hadem ájjelémre susza rávim, és susza jachin, arról nem attól félünk, hogy le fogod ott rakni, hanem attól félünk, hogy majd újra föl fogod emelni, és vissza fogod hozni a kút körülötti területre. És akkor viszont már a fölemelés is, és a lerakás is, egy melechesz machsevesz, egy végiggondolt szombatszegés volt, mert az volt a célod, hogy fölemeljed és behozod a területre. Tehát akkor ez az oka annak, hogy ebben az esetben tilos az állatot a vödörből itatnod, hanem bele kell öntened az itatóba, én attól félek, hogy a vödröt majd le fogod tenni a közterületen, és utána vissza fogod emelni, és lerakod. Tehát akkor minden esetben, bárhogy is legyen, ebből az egészből nem derült most még ki, hogy, és nem jutottunk a végére, hogy akkor az állat, az állatot, amikor úgy itatom, hogy, hogy ő egyféle területen áll, én egy másik féle területen állok, és az, nem csak az etetőt, itatót, hanem magát az állatot is fogom, akkor kell-e, hogy nagyobbik részben az én területemen álljon, és úgy legyen, vagy sem. Larissa azt mondja, hogy ott nincs is közterület, de van. Nézzétek meg még egyszer rajzot. Ugye? Van egy. Ez a négy lépés között, vagy a négy garenda között, ez egy magánterület. De ez rajta áll egy közterületen. És itt a fal és a gerendák között közterület van. Hozzáteszem, hogy különben szerintem itt abban igaza lehet a Larissának, ez a fal, ezt nem értem, hogy ez miért van itt, ez szerintem teljesen fölösleges, mert mondhatnánk azt, hogy a tehén áll egy a közterületen, az itató egy magánterület, ami belóg a kút körülötti magánterületbe, de viszont minden más az közterület a kút, ahogyják körül. Csak azért, mert ez, ha nem így lenne, és ahol a tehén áll, az egy magánterület, akkor igazából ez cidére susszarávim, ez nem egy igazire susszarávim, hanem a susszarávimnak a közterületnek a széle, amiről azt mondtuk, hogy a Tóra szempontból nem. Ugye itt nem mennek sokan, úgyhogy ilyen szempontból jogos a kérdés. Akkor bárhogy is legyen, de mi a probléma? Hogy attól félek, hogy a vödröt, ha ide kihozom, akkor le fogom rakni, és utána újra fölemelem, és visszahozom, és akkor ezzel megszegem a szombatot. Oké. Okay. Mindenképpen nem derült ki, hogy mi a válasz erre a kérdésre. Most ezt az egész párbeszédet, ahogy már találkoztunk ilyennel, bizonyos rabbik más módon jegyezték föl, mert mi abban indultunk ki, hogy a kérdés az volt, hogy igaz, hogy az embernek, amikor egy területen áll, és egy másik területen iszik, akkor a testének a nagyobbik részével azon a területen kell, hogy legyen, amikor, ahol iszik, de ugyanez a helyzete az állatra is. És erre azt mondtuk, hogy a kérdés az csak arra vonatkozik, amikor az állatnak nem csak az itatóját fogom, hanem magát az állatot is fogom. Mert amikor az állatot nem fogom, akkor biztos, hogy nagyobb részben azon a területen kell, hogy legyen, ahol iszik vagy eszik. Ez volt az első feljegyzés. Tehát akkor ebben az esetben, ha az állatot nem fogom, akkor biztos, hogy nagyobbik részben azon a területen kell, hogy álljon, ahol eszik vagy iszik. A kérdés csak az volt, hogy ha az állatot fogom, akkor is így van-e ez, és nem kaptunk választ. A következő részben nem így fogjuk föltenni a kérdést, hanem úgy fogjuk föltenni a kérdést, hogy elég-e, hogy az állatnak a feje és a teste nagyobbik részben azon a területen van, ahol iszik. Az, hogy az embernél elég, az oké, de az állatnál elég-e? És hol mondjuk, és mi lesz, hogy lesz föltéve a kérdés, hogy ott, ahol az állatot nem fogom, ott, ahol az állatot fogom, és az állat közben egy területen áll, és én pedig egy másik területen vagyok, és én fogom az etetőt, itatót, és az állatot is. Ott biztos, hogy elég, hogy ott biztos, hogy elég, hogy az állat nagyobbik részben azon a területen legyen, ahol én vagyok. A kérdés ott volt, ahol nem fogom az állatot, hanem csak az etetőt és az itatót, és az a kérdés, hogy ott elége, hogy az állat nagyobbik részben az a területen áll, ahol én vagyok. Gábé adom, ha kamrind a szágilébőről is, vagy rubaj. Az ember kapcsán azt tanultuk, hogy elég az, hogyha nagyobbik részben azon a területen áll, ahol iszik. Gábé pala, mi szágilébőről is, vagy rubaj. De a tehénnél is igaz-e az, hogy elég az, hogy nagyobbik részben azon a területen áll, ahol eszik, vagy iszik, vagy teljesen azon a területen kell, hogy álljon. Hé, nakit, ma neve nakit, lalaiti bajlak, de szágin lai se vruba. Ha fogom az állatot, akkor nem kérdés, hogy elég, hogy nagyobbik részben ott áll. Elakiti bajlak, de nakit, ma neve laj nakit la. Máj. A kérdés csak az, amikor nem fogom az állatot, de fogom az etetőt, vagy itatót, akkor elége, hogy nagyobbik részben az állat az a területen áll, ahol etetem van itatom. Oké, és erre jött a válasz, próbálkozás. Tasmá, ubil vácsot hé, parra, és mert rúva, mif, nem is össze, máj, láv, de nakit, manöve, laj, nakit, la. Hogy látjuk azt, hogy a kút körülötti kialakult területet olyan méretűre kell hagyni az állat nagyobbik részben odaférjen. Milyen esetről beszélünk, mondja Talmud, feltételezem egy olyan esetről, amikor nem fogom az állatot, hanem csak az edényt, és mégis elég, hogy akkor legyen a terület, ami ki van alakítva, hogy az állat nagyobbik részben odaférjen. Ebből tudnám mondani, vagy magyarázni, bizonyítani, hogy elég mindenképp, hogy az állat nagyobbik részben álljon azon a területen, azt mondja Talmud, laj, de nakit, nakit, azt mondja Talmud, nem, lehet, hogy ez egy olyan esetről beszél, egy olyan esetre van felkészülve, amikor az állatot is fogom, és akkor viszont mindenki egyetért, hogy elég, hogy az állat csak nagyobbik részben legyen azon a területen, ahol iszik. Valaki nem is szábra, de én nakit, ma neve, laj, nakit, la, misari, és így tűnik, hogy ez logikus is, hogy amikor a kút körötti teltet kialakítom, akkor egy olyan esetre vagyok csak fölkészülve, amikor nem csak az edényt, az itatót fogom fogni, hanem az állatot is fogni fogom. Mert ha nem fognám az állatot, akkor lehet, hogy egyáltalán nem szabad, hogy kilógjon, átlógjon a másik területre. Ahogy tanultuk, a tányalói, mále adom máim, ve itenlif nébe hemtelem, mále a sejfek, hogy is sejszem el neho, hogy az ember ne itassa az állatát, úgy, hogy a kezében tartja a vödröt, és az állat a másik területen áll, hanem öntse ki az itatóba, és erre mondta azt a báje, hogy ez nem erről szól, hanem arról szól, hogy nem akarom, hogy lerakjam, nem azért van megtiltva, hogy így itassam az állatot, mert attól félek, hogy az állatot vissza fogom követni arra a területre, ahol ő áll, hanem valami egész más miatt, mert nem akarjuk, hogy a vödröt lerakjam, mert észreveszek, hogy van valami gond az itatóval, hogy az előbb is mondtuk és mutattuk. Mire megkérdezi a Talmud, na jó, de mi van akkor, ha lerakom, semmi nem történik, hát legfeljebb leraktam, de amikor felemeltem a vödröt, akkor még nem akartam lerakni, tehát akkor itt nincs probléma, mire a Talmud azt mondja, hogy de van probléma, mert attól félek, hogy vissza is fogom venni és vinni a vödröt. Akkor bármi is legyen, itt sem tudtuk bebizonyítani, ebben a változatban sem tudtuk bebizonyítani a dolgot. Oké, akkor most térjünk vissza az első változathoz. Az első változatban tehát az volt a kérdés, hogy az állatnak kell-e, ha az állatot fogom, és az etetőt is fogom, itatót is fogom, kell-e, hogy a nagyobbik része az állatnak azon a területen álljon, ahol az etető vagy az itató van. Most egy új brájtából fogjuk próbálni ezt erre a kérdésre a választ bizonyítani. Tasmá, gamosra is van bifnim, őszín a iszaim bifnim. Ve ha évuszke mande nakit, mande nakit la dámja, ve ka ba innan röjsevelúba. Mit tanultunk? Hogyha azt tanultuk a brájtában, ha van egy teve, amelynek a nagyobbik része bent van a magánterületen, a feje és a testnek a nagyobb része bent van a magánterületen, akkor szabad tömnöm. Most ugye a tömés az hogy néz ki? Úgyhogy az állatot fogom, és úgy tömöm az állatot. Ha nem fogom, akkor nem lehetne tömni. És mégis mit mond, hogy mikor lehet tömni? Csak akkor, hogyha a nagyobbik része benne áll. Innen van egy egyértelmű bizonyítékom, hogy csak akkor, még akkor is, hogyha fogom az állatot, és fogom az itatót, csak akkor lehet itatni az állatot, ha a nagyobbik része a testének bent van azon a területen, ahol én állok. De kabéin, na rövés, vagy rúba? Azt mondja, Talmud, igen, de itt egy más, ez kivételes, nem tudsz bizonyítani miért. Amara Váhavarám Jehuda, de a Funa Amara Sésze Sájni, Gama Hölmet Szavarja Arra. Más a teve, mert a tevének hosszú a nyaka. És ezért a tevénél igaz, hogy még ha fogod, akkor is nagyobbik részben bent kell, hogy álljon. Miért? Mert ha nem így lenne, mert a hosszú a nyaka meg tud úgy fordulni a hosszú nyakával, hogy kikerüljön újra a közterület fölé, és te pedig mennél utána az itatóval, és akkor ezért kell, hogy nagyobbik, a testek a nagyobbik része is bent legyen. De normál esetben ez nincs így. Tasmá, behéj, most erre is jövő a bifnim, azt mondja, oké, de van egy brájta, ahol nem tevéről beszél, hanem ugyanezt a tömés kérdését egy általánosan állatról beszél. És azt mondja, egy állatot mikor szabad tömni, akkor, hogyha nagyobbik részben bent áll. A tömés az mit jelent, hogy fogom az állatot, és mégis nagyobbik részben bent kell álljon. Akkor ebből tanulom, hogy akkor is, hogyha fogod az állatot, és úgy itatod, akkor is nagyobbik részben bent kell, hogy álljon. Azt mondja, hogy nem, itt mit jelent az állat? Ez is a tevére vonatkozik, nem minden állatra. Azt mondja, miért nem mondta azt, hogy teve? Mondja azt, hogy teve. Vatánya behéma, vatánya gama. Mideg a gábe hadadé tánya. Azt mondja, a Talmud ezt mégiscsak igazából csak egy szemantikai különbség, de valójában ugyanarról a brájtáról van szó, és az egyik helyen tevéneként van idézve, a másik helyen állatként, de ez igazából a tevéről szól. Tánya nami ahi, így tanultuk egy másik helyen is, hogy a lezer őszerbe gammal hajadatsa vagy arra, ebből az a különbséget tesz a teve és a többi állat között, mert a tevének hosszú a nyaka, és azért attól félek, hogyha nem áll nagyobbik részben bent a területen, ahol én állok, akkor a nyakával kifordul, és én megyek utána. Oké, akkor ezzel ezt a kérdést is lezártuk, bár igazi választ nem kaptunk rá, ugye itt az volt tehát még egyszer a kérdés, hogy igaz az, hogy az embernek bent kell állnia nagyobbik részben azon a területen, ahol iszik. Igaz az, hogy az állatnak is bent kell állnia azon a területen nagyobbik részben, ahol iszik. De csak akkor, hogyha nem fogom az állatot, miközben itatom, a kérdés az az, hogyha fogom az állatot akkor, amikor itatom, akkor bent kell álljon a nagyobbik része, amikor iszik. És bár a tevénél tudjuk, hogy bent kell, hogy álljon a nagyobbik része, amikor ez így történik, hiába fogom, de csak azért van, mert hosszú a nyaka, gondolom a zsiráfnál pláne, hogy így, még inkább így van. De nem ugyanez a helyzet a többi állatnál, és ott tehát nem tudom biztosan, hogy így van-e, vagy nincs így. Most a óránk végén az lesz a kérdés, hogy ez az engedmény, amit a rabbik tettek a kút kapcsán, hogy a kút körül létrehozok egy virtuális magánterületet ezekkel a Passei Birois, a kút körüli ellalakú gerendákkal. Ez egy általános engedmény, vagy valami különleges engedmény? Amari Yitzchak bar Ada Alloi Hutro Passei Birois, ellen Eulére Galimbivát, csak azért hozták ezt az engedményt, mondja a Yitzchak bar Ada, hogy segítsenek a ünnepi zarándokoknak. Ugye vannak a zarándok ünnepek, Pészach, Sávolt és Szukot, ilyenkor a zsidók fölmentek Jeruzsálembe, és azért, hogy segítsük a zarándoklatukat, sok áldozati állattal mentek fel Jeruzsálembe, ezért csak nekik szól ez az engedmény. A tányolói pultru pászimra és ellelegábe behémobilvárd, azt mondja Talmud, igen, csak nekik szól ez az engedmény. Egy másik helyen azt tanultuk egy brájtában, hogy ez az engedmény, a kút engedménye, az csak az állatokra vonatkozik. Nem arról, hogy van szó, hogy az csak a zarándokokra vonatkozik. Azt válaszolt erre, mit szokok beláldom? Máj behém, a behém, azt mondja, hogy miről szól az állat, amikor azt mondja, hogy az állatokra vonatkozik? A zarándokok állatai. Ával adom... Mert tápeszve öjle, mert tápeszve jöjjed. Azt mondja, folytatja a Talmud a brájtát, oké, elfogadjuk ezt, de folytatja a brájtát, és azt mondja, ez csak a zarándokok állataira vonatkozik, de maga a zarándok le kell, hogy menjen a kútba, és onnan kell, hogy igyon. Őszintén szólva, ahogy én elképzeltem eddig egy kutat, nem tudtam, hogy oda lehet menni. Valaki beesik a kútba, akkor meghal. De itt valószínűleg olyan kútról van szó, ahol le lehetett menni. Amarem Yitzchak, amarem Einiva, amarem Yitzchak, amarem Shmuel, nagyon több pászra bőző, bér májim chájim milvád, vi ille behém a máli chájim, máli michunaszim. Azt mondja, Talmud, akkor ezek szerint ebben a, ezek szerint ez azt jelenti, hogy a, az egész kút kérdés az az állatoknak lett megengedve, és az embereknek nem. Szóval az zarándok esetén is csak az állatokra vonatkozik az, a, az engedmény, de nem az emberekre. Oké. Okay. De akkor miért tanította azt, hogy Yitzchak Shmuel nevében, hogy ez az egész kút milyen kútra vonatkozik? Csak az élővízi kútra. De nem az esővízi kútra. Ha igaz lenne, ugye mi a különbség a kettő között, értsük. Az esővíz kút az nem egy igazi kút. Az egy esővíz tároló tulajdonképpen. Amiben van víz, ha van eső, ha nincs eső, akkor nincs víz. Az ugye emberek, emberi fogyasztása nem alkalmas. Az élővízi kút az az a kút, amikor leásnak valahova, és találnak egy élővízi forrás tulajdonképpen, vagy egy talajvizet, amiből lehet fölhozni a vizet, ami viszont fogyasztható emberi ember számára is. Ha igaz az, amit Rabbi Yitzchak mondott, hogy ez csak arra vonatkozik, olyan esetekben lehet ezt megcsinálni, amikor ezt a passevi rojsz, ezt az engedményt, amikor egy élővízi kútról van szó, akkor ezek szerint az emberekre vonatkozik, mert miért lenne jelentőség annak, hogy élővízi kút? Az embert érdekli csak, hogy ez egy élővízi kút, és nem pedig egy esővízi kút. Erre azt mondja, a Talmud nem. Ez továbbra is csak az állatra vonatkozik ez az engedmény. De az állatnál is csak milyen kútra, olyan kútra, ami alkalmas lenne az emberi fogyasztásra. Miért? Miért? Ha csak az állatot fogyaszthatnak be, kit érdekel, hogy ez alkalmas egy emberi fogyasztásra? Azt mondják erre a kommentárok, azért, mert nem akarjuk, hogy egy olyan helyzet álljon elő könnyen, amiről beszéltünk a mai órán, hogy kiszárad a kút. Egy esővízi kút az nagyon hamar kiszárad. Egy élővízi kút az nem szárad ki olyan hamar. És ezért van ez az előfeltétel. Köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet. Nagy élvezet volt a mai tanulás is. Remélem, hogy holnap újult erővel megint csak tudjuk majd folytatni. Szeretném mindenkinek jelezni, hogy a holnapi tanulmányaink azok agádikusak lesznek. Agada lesz. Úgyhogy aki azt jobban szereti, mint a gerendák jogi kérdéseit, az rákészülhet a holnapi napra. 9 körül fogunk találkozni. Addig is mindenkinek jó pihenést, és minden jót kívánok.